Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Hetedik rész.
Kalender úr átment a középső szobájába, s onnan egy nagy acéllakatra járó tárcával tért vissza.
Tehát, legelőbb is leszámolom ön elé az összeget. Azután megírjuk a kötelezvényt. 6-os kamattal. Ez a csomag itt 1000 forintot tesz 5 forintos bankjegyekben. Ez a második csomag szintén 1000 forint sorsjegyekben.
Sorsjegyekben? Hát mit csináljak én sorsjegyekkel?
Elviszi ön a legelső pénzváltóhoz, s az igen csekély rabattért beváltja önnek készpénzre. És itt van aztán további 8000 forint értékpapírban.
Uram, ne tartson engem bolondá! Ön ezeket valahol fontszámra vette meg egy antikváriusnál. Ez a 8000 forint megér 8 garast. Többet nem.
Ön elmés fiatal ember. De hát arra nem gondolt ön, hogy ennek a valóságos 2000 forintnak ráadás is kell?
Mondtam, uram, hogy 1000 forintot kérek. Ezt a 10000 forintot nem használhatom.
Csak két nővel kellene boldogulni. Katinkával és a nagymamával.
Ó, te nagy poéta! Az egy tőzsérrel nem bírtál boldogulni, s majd azt hiszed, hogy két asszonyon kifogsz. Egyenesen Katinkához ment. Már fél nap óta nem látta. Nagy idő.
Magában senki sem kacag.
Katinka a kereveten ült, két kezét feje fölé téve, s úgy kacagott, karjaira hajtva fürtös szép fejét. A lábainál pedig a kis rokokó székben ült Báró Bálvándi. Ugyanabban, amelyben Kálmán szokott minden nap felolvasni a szép hölgy előtt. Kálmán eddig azt hitte, hogy a szép hölgy csak olyankor tud ilyen szépen kacagni, mikor ő mesél neki valamit.
Szervusz, pajtás!
Kálmán észrevette, hogy Bálvándi fekete kesztyűt visel.
Kit gyászolsz? Valakit meghalt?
Szegény nagynéném halt meg. Rám hagyta a kordicai uradalmát. Isten nyugosztalja meg szegényt. Éppen arra kértem most ő nagyságát, hogy mához egy hétre a rekviemjén megjelenni kegyeskedjék.
Mához egy hétre már Ostendében kellene lenni.
Mához két hétre pedig a megboldogult hagyományába ünnepélyesen be fognak iktatni, egybekötve hajtóvadászattal, teátrális előadásokkal és templomszenteléssel.
No, már most menjenek. Készülnöm kell a színházba.
Kálmán egy rózsaszínű álom közepett járt, s a rózsaszínben az árnyék mindenben vér. Két egymásnak ellenmondó szín, két egymással rokon ellentét. Most már a féltést is meg kellett ismernie. Attól aztán egészen elbódult, mint aki kétféle bort ivott, édeset meg keserűt. De Ostendéhez pénz kell, s megint itt vagyunk az akadálynál. A rózsaszínű álom álmodója repülni szeretne, aztán nem bírja a lábait emelni. Ólomból vannak. Az agya meg lángolt. Azon vette észre magát, hogy egyszer csak Kalender úr szobájában van.
Á, Jenői úr! Ismét látjuk egymást? Miben lehetek szolgálatjára?
Felveszem azt a pénzt.
Tehát aláírja ön a kötelezvényt?
Aláírom.
hanem most még egy kicsiny kis formalitás van hátra.
Mi legyen az? Essünk át rajta.
Uraságod még nem nagykorú. Mint maga is mondá, megbánhatja, hogy pénzt vett fel. S akkor aztán a hitelező bánja meg, hogy adott. A kiskorú adós azon nagykorú nevében, kitől örökségét várja, egy levelet ír hozzám, melyben biztosítatom, hogy az összeg az illető által nekem meg fog térítetni.
Mit? A nagyanyám nevére levelet habisítsak?
No. Csak ne heveskedjék ön.
Alá szolgálja!
Még egyszer vissza fog ön hozzám jönni.
Soha ide!
Pedig hát mégiscsak vissza kellett egyszer még térnie. Amire az volt oka, hogy csak a tornácban vette észre, hogy a saját kalapja helyett a tőzsérét kapta fel. Már ezért mégiscsak vissza kellett térnie.
Mondtam ugye, hogy visszajön még ön egyszer.
A kalapomért!
Azután nagyon meg volt lepetve, amint a kalapjában találta a számára rendelt, összecsomagolt pénzt.
Ne haragudjék, csak próbára akartam önt tenni. Én elégettem önnek a kötelezvényét, ezáltal önnek az adóssága becsületbeli tartozássá vált. Most már biztosítva vagyok, alászolgálja.
Íme azon fennkölt jellemek sorába számítatik, akiknek megvan engedve, hogy egy lekötött becsület szóra vagyonukat tönkretegyék, s fizessenek a lekötött szóért vagy pénzzel, vagy a fejükön keresztül röpített golyóval. Szédítő magaslat ez egy fiatal főnek. Természetesen legelébb is haza sietett, hogy a kapott pénzt biztos helyre elzárja. Mikor nagy szívdobogással nyitná a kis hálószoba ajtaját, szemközt jön rá Sánta Bíróci.
Decséri üzenetével jövök. A főispán hazamegy uradalmába a törvényszünet alatt, s téged óhajt ez alatt magához venni.
No és mi örvendetes van rám nézve ebben?
Te kívántál jurátus lenni mellette?
De nem falun.
Lesz ott egyéb mulatság is. Az öreg hercegnő éppen most hozza haza Bécsből az apácáktól az unokáját. Valami angyal. Láttam az arcképét elefántcsontra festve. És nekünk alkalmunk lesz együtt utazni velük egy hintóban.
Na, ez meg már éppen olyan dolog volt, mint mikor a gyomorfájós embernek drága jó ételekről beszélnek.
Hagyd nekem békét! Én most nem utazom velük. Még a mennyországba sem.
Beteg vagy?
Igenis. Beteg vagyok.
No, majd holnap meglátogatlak, talán akkora meggyógyulsz. Talán a szép komtesznek az arcával fogsz álmodni.
Kálmán elővette a leveleket, miket a szép asszony írt hozzá. Újra meg újra elolvasta azokat. Szitta magába cseppenként azt a mámorító mérget, mely a lelket az élő emberben külön választja a testtől. Kereste bennük a vigasztalást, s ha azt megtalálta, kereste az elkeseredést, s egyiktől jobban megrészegült, mint a másiktól. Késő volt már az éj, mikor aludni ment. Másnap reggel egy huszár lépett be az ajtón.
Csuka Feri! Hát te!
Szabadsággal utazom haza, s Pestet útba ejtém. Hanem olvastad-e már a tudományos gyűjteményt?
Hát hogy jussz te a tudományos gyűjteményhez?
Ó, nekem megvan. Telik a lénunkból.
Hisz én is járatom.
Észre sem vette, hogy már hazudni is tud. Az ember kicsiben kezdi.
Hát akkor olvastad a legutolsó számát?
Nem. Még nem vágtam fel.
Az enyém itt van felvágva. Olvasd el belőle.
Mit?
Hát a nekünk szóló levelet.
Nekünk szóló levelet?
Kálmán. Nem láttad te azt a tudományos gyűjteményt?
Jenői úr elvörösödött.
Pedig azt a levelet jól lesz elolvasnod, mert utazó barátunk írja hozzánk. Barkó Pali a kirgizek sivatagából. régi krónikaíró pajtásainak. Itt hagyom nálad. Olvasd el.
Kálmán úrfi röstelte, hogy ez a lószagú katona figyelemmel kíséri azt, amivel már ő nem is törődik. Megvonja szájától a falatot, hogy az egyetlen tudományos folyóiratot megszerezhesse. Fölvette azt, és elolvasta. És amit olvasott, egész lelkét foglyul ejté. Egy merész, vasakaratú, ifjú férfinak élményei voltak azok. Semmi frázis, semmi pátosz. A meggyőző, szemmel látott, való. Ha leírja, hogy a kopárföldön hált, nem mondja, hogy az kemény volt. Ha a hófuvat eltemette, nem mondja, hogy hideg volt. Ha nap-nap után nem talált emberi hajlékot, nem mondja, hogy éhezett. Ha vad rabló népek megüldözték, nem mondja, hogy félt. Ha sebeket kapott, ha megkötözték, ha megsütögették, nem mondja, hogy fájt. Ha nem találta azt, amit elérni akart, nem mondja, hogy csalatkozott. Ha a fáradtságtól, a vészektől, az akadályoktól legyőzve összeroskadt, nem mondja, hogy kétségbe esett. Újra fölveszi magát, s halad mélyebben az ismeretlen világba. És amit leír, az csak tudomány.
Így beszélnek a dzungárok, így a búriátok, így a vogulok. Mikor lázt kapott közöttük, tanulmányozta ősi szokásaikat, hogyan gyógyítanak. Szolgált tatárúrnál rabszolgaként, s vágott olmot a kolivántónál, mint elfogott szökevényrab. Hált menekülő zsiványokkal együtt a fehér skorpiók barlangjában, s leírta, mint természettudós a bányát, a skorpiót s a zsiványt. Kiböjtölte egy faoduba elbújva az altái medvét, s lerajzolta a medvét. Belevesztette a viharlepte tóba minden öltözetét, de megmentette táskájában minden iratait. És amikor a legelső civilizált emberrel összeakadt, az egy orosz volt. S 2000 rubelt kínált neki érte, ha ezeket átadja a Szentpétervári Tudományos Akadémia etnográfiai osztályának. S a még barbárabb magyar nem adta azt az orosznak, hanem megkérte, hogy küldje el ezeket a leveleket a lapnak ingyen. S a barbár orosz elküldte azokat Pestre. Így kerültek a levelek haza.
Mi vitte az írójukat tova? Mi hozta a leveleket haza? Az a véghetetlen szerelem, aminek számára nincsen név a földön. S csak te nem éreznéd meg. Te, a költő. Kálmánnak első dolga volt Kalender úrra rajta rontani, s a tegnap kapott csomagot pénz és nem pénztartalommal markába nyomorítani.
Itt van, tessék! A becsület szavamat pedig viszem vissza.
Onnan azután sietett Birócihoz.
No, itt vagyok. Parancsolj velem. Vigy, ahová akarsz.
Ismét a régi vagy.
Egészen más vagy most, mint reggel voltál.
Délben a három fiú együtt ebédelt a Griffben. Kálmánt nem bocsáták el többé kezeik közül. Délután pedig egyenesen Korca úrnak szolgáltatták ki. Aki rögtön gálába csapta magát, s vitte Kálmánt a hercegnőhöz, hogy bemutassa neki. Hercegnő kövér elhízott asszonyság volt, meglátszott rajta a vágy, mindig jót tehetni, csak pénzbe ne kerüljön. A hercegnő csókolásra nyújtá az uraknak félkesztyűbe álcázott kezét, s könnyű kézmozdulattal inte unokája felé.
Dorotea grófnő.
Mintha elefánt csontra volna festve, halavány arc, körülfogva aranyfényű, dúsgazdag hajfürtökkel. Szemöldei és szempillái csak nem feketék, alattuk nagy kék szemek.
Hát az ajkak, vajon mire használja őket? Vajon a madonna arcok szoktak-e enni? Vagy ajkaikon át is csak égi malasztal élnek?
De bizony beszélni is használja e finom ajkakat, midőn Kálmán azt kérdi tőle,
Komtesz!
Meddig marad Pesten?
Holnap együtt utazunk.
Együtt? Lehet-e ennél gyönyörteljesebb szó a világon?
A lépcsőkön lehaladva Korca úrtól búcsút vett.
Jó fiú volt, fráter. Csak a főispánnak is kedvében járjon. Eddig is nagyon szeretik. No, csak haladjon előre.
A fiskális aztán átadta Kálmánt Biróci kezeibe. A kis Sánta meg a trombitás egész éjjel nem hagyták őt magára. De pedig már fölösleges volt a strázsálás. Fogva volt ő, elsüllyedve a tengerszem kékségű szép szemek örvényében. Az a másik asszony el volt feledve nála. Másnap kora hajnalban előjárt a nagy utazóbatár. Reggel 4 óra volt, mikor a hercegnő és Dorotea a kastély emeletéből alájöttek. Kálmán serényen nyújtá eléje kezét, hogy a hintóba felsegítse a hercegnőt. Azután a komtesz lebbent fel, a hátulsó ülésben nagyanyja mellett helyet foglalva. Következett Biróci szemközt jutva a hercegnővel, míg Kálmánnak a negyedik üres hely kínálkozott, ahol térdet ért Dorotea grófnővel. A postakocsis belefújt a trombitába, s a nehéz bárka megindult a város sorompója felé, kegyetleneket zökkenve a primitív alkotású kövezeten. Szép tájai vannak a szívnek, csak hogy változik bennök a világítás. Egyszer a hold ábrándos ezüstje dereng fölöttük, másszor az éjjeli égés tűzfénye, néha az életadó meleg nap. A rózsaszínű álomnak vége volt. Ami szívének világát bearanyozta most, az volt a nap, maga az életadó nap, egy szűzi halovány arc. Délután egy végtelen sík unalmas rónán döcögött végig a bárka. Az idő meleg volt, a hercegnő szunyókált. Egyszer aztán Dorotea is hátrahajtá szép fejét a hintó puha támlányára, s elszenderült. Kálmán ott maradt egyedül. Belenézhetett a napba.
Ébren vagy?
Nem.
Meghaltam. A feltámadás reményében.
Miért beszéltek latinul? Azért, hogyha a hölgyek mégis nem találnának aludni.
De nem tud magyarul, majd megtanul. Ki tanítja meg?
Én. Magasan áll. Nőni fogok, míg elérem.
Amint e szót kimondá, az elefánt csontra festett szentkép arcáin könnyű pírhajnallott által.
Talán hallá? Talán érti? Tán attól pirult el?
Egy zökkenése a bárkának egyszerre fölébreszti mind a két hölgyet. Dorotea pedig felnyitá a szemeit, és mosolygott. Kálmánnak olyan jól esett, hogy mosolyog. S a szép szemek aztán ismét lecsukottak, mintha hívnák vissza a félbeszakadt álmot. Hanem a hercegnő elkezdett beszédes lenni, s minden szavát Kálmánhoz intézte. S ez aztán így tartott, míg csak a decséri kastély kapuján be nem hajtattak. Kálmánnak az volt a kötelessége, ami a malomnak, mikor a zsilipet felnyitják mögötte. Őrölt. Másnap a reggelihez már áthívták a jurátusokat a grófi étterembe. Jelen volt az öreg gróf is. Most is ugyanazon kék kabátban s alázatos fejhajtással üdvözli Kálmán barátunkat, ki nem bírt arcának parancsolni, hogy el ne vörösödjék, mikor az a fatális két garas eszébe jut.
Kit kíván a hercegnő két jurátus közül a családi tanácskozmányhoz vonni, mint jegyzőt? Talán Biróci urat?
Nem, Jenői úr jön velünk.
Nagy kitüntetés volt. Az étteremből átmentek az archívumba. A direktor egy dokumentumot elkezde fennhangon olvasni. Latin okmány volt.
Vajon érti ez ezt?
Aztán a hercegnő a legválasztékosabb klasszikus latinsággal szólt a tárgyhoz, nagy bölcsességgel és éles felfogással. Kálmán azt érzi, hogy forog vele az egész hosszú asztal körös körül. Az a bizonyos revindikált kereszt hazakerült már, fel is volt állítva. Tiszteletére egy kápolna emelve, mindkettő ünnepélyes beszenteltetésre vár. Elébb azonban tanácsot kell tartani afölött, hogy biztosítva van-e kellő törvényes eljárással az utókor számára e visszavívott erekje, nehogy a hitetlenek beleköthessenek. S e tárgyban Kálmánhoz több rendbeli kérdés intéztetett, mikre meg kellett felelnie. Mindenki latinul beszélt hozzá. Átkozta magába még azt is, aki legelőször diák grammatikát árult Magyarországon. Mikor a családi tanácskozmánynak vége volt, a hercegnő feloszlatta a gyűlést. Kálmánnak pedig inte, hogy maradjon.
Non semper qui oculos, clausus haben dormitant.
Nem mindig alusznak, akiknek szemük hunyva van.
Jól van. Legyen úgy, ahogy ön mondta. Fel akarok hozzá nőni, tehát nőjön ön. Én az olyan embereket, akiknek erős akaratuk van, szeretem. A merészség, nemesség. Amennyit nyer ön a világ előtt, annyit nyer én előttem. Önben van ész, akarat, erő. Használja fel. Önök egymást közbeszélve hibául számíták be Doroteának, hogy magyarul nem tud. Miért tanulta volna? Tanácstermeikben csak a latin nyelvet hallja. Énekelni olaszul tanult. Ha olvasni akar, német, angol, francia könyvtár áll előtte. Mire használja a magyar nyelvet? Csokonai erotikumait nem adhatom a kezébe. Amit eddig magyar költők írtak, az mind férfiaknak való. De én mégis igazat adok önnek. Meg lehet, hogy Dorote a magyar férj neje lesz. Ön azt mondta, hogy meg fogja ő tanítani magyarul. Nem bánom. Adjon neki naponként egy órai oktatást a magyar nyelvtanból.
Ezer fennhéjázó terv született agyában, s valamennyinek a végén, mint a Jákob lajtorjáján, ott ragyogott az az elefánt csontra festett drága szentkép, akit el kell érnie, ha még olyan magasan van is. Fényes ábrándjaiból csak az ebédre hívás zavarta fel. Most már egész biztossággal lépett be a főúri terembe. Azt hitte, otthon van. Maga a család és hozzátartozói nagy számot adtak ki. Az asztalfőt elfoglalta a hercegnő. Mellette ült az öreg úr jobbról, balról a főispán, az öreg úr mellett Dorotea grófnő, a főispánon túl a három kis grófocska. 10, 8 és 6 éves úrfiak, mellettük a fölkent fejű nevelő, az asztal végén pedig Monsieur Henri, a francia táncmester, aki pedig Szerecsen volt. A legtökéletesebb néger arc, lapos orral, vastag ajkkal, eleven szemekkel, kondor gyapjú hajjal. Hanem azért ő volt a társaságnak a lelke, ő tartotta élcekkel és adomákkal a társaságot. Kálmánnak pedig nem voltak fülei a táncmester élcei számára. Csupán szemei Doroteát lopva bámulgatni, aki viszont fel nem emeli a szemeit soha a tányéráról, s fejét félre nem fordítá az egész ebéd alatt. Ebéd után Kálmán Birócival kisétált a parkba.
Hallod-e? Én már ezt az egész házat kiismertem. Ha előre akarsz menni, azt tanácsolom, hogy járj a kedvébe ennek a Szerecsennek.
De nagy bolond vagy.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 7. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Hercegnő, Gubás Gabi. Dorotea, Kövesi Csenge. Bálvándi, Kelemen József. Biróci, Jaskó Bálint. Csukaferi, Hevesi László. Kalender, Domokos László. Közreműködött Szervét Tibor, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Rész.
Könnyű a regényírónak, mert azt írhatja, ami neki tetszik. De nehéz a történetírónak, mert azt kell írnia, ami igaz. A mai realisztikus korban pedig már azzal sem elégszenek meg, ha valamit hiteles okiratokkal megerősítve bizonyítunk, hogy valósággal megtörtént. Még azt is megkívánják, hogy felvilágosítást adjunk róla, miszerint az a mechanika, kémia és elektromagnetizmus szabályai szerint lehetséges is volt, hogy megtörtént legyen. Kezdjünk az analízishez. A decséri grófok egy messzelátó családot képeztek. A messzelátás ezúttal magasabb értelme a spekulációnak. Ez ösztönt és tehetségeket kíván. A decséri családnak minden tagja ilyen messzelátási tehetséggel bírt. A főispán messzelátása nem domíniumokra, de egész országra terjednek ki, s ebben anyja, a hercegnő a vezetője. Van egy magyar szó, nexus. Ez az egyedüli nagyhatalom a világon. Ott ül a bírói székben, ott szavaz az urnánál, ott suttog a buduárban, ott szónokol a hordó tetején, ott lovagol a hadsereg előtt, ott informál a minisztereknél, ott táncol az udvari bálokban, szerez mindent. Pénzt, rangot, hivatalt, szerelmet, érdemjeleket, kedvező ítéletet, népszerűséget, s kisegít minden bajból. Ez a nexus. Egyik intézménye a nexus csinálásnak volt a családnál a jurátusi rendszer. A 20 éves fiatal jogtudós gyereket egyszerre megteszik olyan nagyúrrá, akinek szabad volt belépni a királyi kúria titkos tanácskozásainak zárt ajtaján, s akinek mindezekért kemény esküvést kellett letennie, hogy méltóságát híven viselendi, s a nagy titkokat, miket megtud, el nem árulandja. Ez így tartott egy esztendeig. Akkor aztán megkapta a diplomát, s azzal vége volt a dicsőségnek. Becsapták az orra előtt a kúria tanácstermének ajtaját, s mehetett vissza szegény ördögnek. Tehát ilyen ideiglenes nagyságokat szokott maga mellé szedni decséri főispán. De a jurátusi rendszer nála messzebb látó terv volt. Mikor az év beteltén egy jurátus megvált a grófi háztól, vitte magával azt a láthatatlan, de elszakíthatatlan fonalat, amely őt kötve tartja hozzá. Aztán a főispán jurátusai nem mentek vissza szegény ördögöknek. Tapasztalhatták, hogy amint kiléptek a világba, mindjárt találtak ott valami üres helyet a maguk számára, s az a hely egyre emelkedett. Ilyen formán lassanként minden körbe elhatoltak a láthatlan fonalak, mik a decséri háznál folynak össze. Az ő pártfogoltjai, lekötelezettjei mindenütt jelen voltak. A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. 20 esztendő elég egy metamorfózisra, mely egy egész országot átváltoztat. Jenői Kálmán vezérfénye volt az akkori fiatalságnak. Ez oldja meg a decséri házhoz jutását, ez az első fogadtatást. Ha engedi magát vezettetni a magasra, vezetni fogják odáig, ahol a cél ragyog. Ha nem engedi, eldobják, s ott hagyják feküdni a földön. Decséri palota valódi úrlak volt. Volt annak régiség múzeuma, képgyűjteménye, miket a gróf főispán maga szokott minden vendégének megmutogatni. S néha olyan kedvében volt, hogy magára vevén a múzeum őri szerepet, sorba magyarázgatá a becses gyűjtemények ritkaságait. Könyvtára egy egész termet foglalt el, melynek felső részét körülfutó karzaton lehetett végig tekinteni. Mind drága bőrbe kötött könyvek voltak a tudományok minden ágából, minden élő és holt nemzet nyelvén, a legrégibb literatúrától a legújabbig. Pompás díszkiadások, miknek ára ezerekbe megy, hírhedett térképgyűjtemények, és mindezek gyönyörű szembeötlő osztályozással. A barna bőr ezüst nyomású sarokkal a vallási tartalmú könyvek. A fehér disznóbőr aranynyomással a régi klasszikusok. A sárga borjúbőr veres címsarokkal a történelmi és jogi könyvek, a veres szattyánbőr a szép literatúra. Egy osztály a kínai és japáni könyvek számára, alatta a török és arab vegyest, csillagászat, történelem és regék. Mikor mindezeket végigmutogatta a gróf a bámuló ifjúságnak, Monsieur Henri azt a malíciózus kérdést ejté el.
Hát a magyar literatúra osztálya melyik?
A gróf oda mutatott egy szekrényre, melyen ez állt. Hungarika.
Hisz ez mind latinul van? Hát igazi magyar nyelven írott könyvek nincsenek?
A gróf oda mutatott egy szegletre. A karzatra felvezető lépcső alá volt becsomoszolva egy nyaláb mindenféle nyomtatvány, be sem kötve, fel sem vágva. Az volt minden. Máskor a régiség tárát mutatta meg nekik a gróf.
Magyar munka ez a Betlenkata nyaklánca?
Nem, ez belencei mű.
Hát ez a csüngőség szel, amit Dusán menyasszonya viselt?
Ez pedig szerb munka. A cifrázatai mutatják.
De ez a cifra buzogány csak magyar termény?
Nem, ez cseh maradvány.
Ezt a szép hólyagos bilikomot ki készítette bátorinak?
Brassói szász.
Ezek a Tiszában talált részkardok a magyarok fegyverei voltak?
Nem, a kvádok harcoltak azokkal.
Nincs a régi érmek között a híres Rákóczi fejedelemnek egy emlékpénze?
Itt van egy részből.
De hisz erre is latinul van írva pro libertate.
Monsieur, ezen a földön marad emléke a szarmatának, a kvádnak, a rómainak, az avarnak. De annak a népnek, amely ezt a földet olyan nagyon szerette, semmi emléke nem marad itt.
Csupán egy dolgotok van magyaroknak, és ezt az egyet úgy elhanyagoljátok, pedig az egész világot meghódíthatnátok vele. Ez a magyar magántánc.
No hát, taníts meg engem a magyar szólóra, szerecsen. Hadd hódítom meg vele a világot.
Ó, igen, szívesen. S ami a hódítást illeti, az tökéletes lesz, mert a komikumnak is van hódító ereje. Hanem önnél nem vesznek kárba a fáradtságom, Monsieur Clément. Naponként egy órát adhatok, mikor üres időm van. Nem kell érte fizetés. Majd ha ön nagy úr lesz, akkor meghálálja azt nekem. Mert higgye el, ön a feje nem fogja önt olyan magasra felvinni, mint a két lába helyei. Ha én rám bízza azokat.
Jó, én megtanulom öntől a magyar magántáncot.
Délután 4-től 5-ig?
Ó, nem lehet. Akkor éppen én adok órát a magyar nyelvből a grófnőnek.
Ach, mit tanulok azon? Csak kaluskás szájú pahasztok beszélik.
Kálmán olyat nézett erre a szóra a szerecsenre, hogy az megértheti ebből a tekintetből a választ.
No, hát tanuljunk este, mikor mindenki lefeküdt a háznál, a kerti pavilon termében.
De nem vesztett volna el egyet is azokból a drága magyar nyelvtani órákból, Kálmán. De még csak egy másodpercet sem. Egymás mellett ülhetni a bálványozott gyermekkel, egy könyvben nézhetni vele, és mondani ugyanazon szavakat, lesni ajkain a megszülető igét, tanítni ez ajkakat, miként idomuljanak, hogy a határozott magyar magánhangzókat helyesen kiejtsék. Kényszeríteni a lesütött szép szemeket, hogy szemébe nézzenek. Hát az nem volt-e valódi diadal, midőn a tanítvány a feladott penzumot egy szó hiba nélkül dicsekedve mondta fel. A tantárgy vagy a tanító diadala? Hogy figyelmeztetéseit emlékében tartotta? Hogy azt a hibát, amiért egyszer megigazította, úgy igyekezett többé el nem követni? Hogy úgy engedelmeskedett? Hogy úgy óhajtott még többet megtudni? Nem egy neme-e ez a szerelem vallomásnak? Kálmán. Szerelmes volt a tantárgyba is, meg a tanítványba is. A legkomolyabb illem határai között folytak le a tanórák. A kis íróasztallal szemközt ült a hercegnő maga az egész lecke alatt, és kötött. Ez a legéberebb előőrs. Ha a franciák minden táboruk szélére egy kötőasszonyt ültettek volna, sohasem lepték volna meg őket a németek. Semmi gyanús szó nem mondatott és nem íratott le. De bárgyúság is lett volna szavakkal beszélni ott, ahol a lelkek suttogása hallik. Valóban szerelem volt az. Talán ez magyarázza meg azt is, hogy Kálmán oly igyekezettel tanulta viszont a maga részéről éjfelekig a kerti pavilonban, egyedül bezárkózva a négerrel a magyar magántáncot. De ez valóban eszményi szép tánc volt.
Született táncos? Valódi Cseni? Ne legyek becsületes ember, ha a jövő falsangom, Monsieur Clément nem fog az udvari bálban táncolni, s ha nem, mint kamahás jön onnan vissza.
Kálmán kezdte lenézni Birócit, mióta ilyen magasra tanult emelkedni, tudnélik lábúj hegyeire. Biróci észrevette a lenézést, s azzal átbosszult Kálmánon, hogy megmutatta neki, miszerint ő a két sánta lábával mindazokat a mesterséges figurákat el tudja járni, mikkel Kálmán olyan nagyra van. S eljárta a szokott délutáni társaság előtt a harangot, a bokázót, kígyózót, hegyezőt, a topogót, s még magasabbra felbírta hányni a lábait, mint Kálmán, hogy a talpát meg tudta csókolni. Megveszni való mulatság volt. Kálmán ilyenkor veres volt, mint a pulyka. Elnyögte, ha gúnyolta előtte a néger a magyarnak minden jó tulajdonságát. De aki már még a magyar magántáncot is gúny tárgyává képes volt tenni, az ellen felforrott nemes haragja. A családiasság még a buzgóság fölött is uralkodott. Ez még a spekulációnál is erősebb volt a decsériek közt. A pálnapi ünnepély kezdődik egy áltatos misén a kastély kápolnájában. A hercegnő maga adja elő az orgonán Haydn gyönyörű szent hangzatait. Elébb a hercegnő és a főispán röviden és halkan sok számos évet kívántak az öreg úrnak, azután jött Páter Demszusz a három növendékével. A legnagyobb gróffiú római Tibicennek volt öltöztetve. Nagy, karikára hajtott, aranyozott kürttel a vállán. A középső svájci Sennerbubnak, aranyozott kaszával. A legkisebbik velencei Gondolásnak, aranyozott evezővel a kezében. A Tibicen római nyelven tartott hexameter szónoklatot nagyatjához. De nem adta okát, hogy miért van a nyakában az a nagy kürt. A svejcer elmondá németül a kétség kívül igen szép verseket, hanem afelől az sem mondott semmit, hogy minek a kasza a kezében. A Gondolás azonban annál hatalmasabban elpattogtatá a maga verseit Petrarca klasszikus nyelvén, de hogy minek nála az evező, majd megtudjuk talán később. Ekkor a hercegnő eléje vezette Doroteát.
Na hát te mit tudsz?
Kérdezi németül. Arra aztán a fehér liliomszál szép csengő hangon mondá nagyapjának magyarul.
A jó Isten tartsa meg nagyapámat sok esztendőig mi nekünk, és szeressen minket, ahogy mi szeretjük.
Az Isten áldjon meg tégedet, kedves kis leányom.
Bizony jobban beszéli a magyarul, mint a nálamnál.
Az öreg gróf ránézett a fiára.
Tapasztalom. Hát aztán ki tanított meg téged magyarul?
Jenői úr.
Jenői úr?
Egy szép antik óra volt a zsebében. Azt kivonta oly tekintettel, mintha azzal rögtön meg akarná ajándékozni Kálmánt. De megnézte az óráján mennyi az idő, s visszadugta azt a zsebébe.
No, Jenői, ezt én önnek nagyon köszönöm.
És ezentúl Pál gróf mindig tegezte unokáját. Péter Pál napja késő estig a kellemes meglepetések napja volt. Persze, hogy mindennek a hercegnő volt a rendezője. Ő adta mindenkinek az eszmét, mivel lepje meg az ünnepeltet. Este hangverseny fejezi be az ünnepét. Azután következett a tabló, az eleven rébusz, melyet képviselt a három férfi unoka. S ekkor derült ki, hogy kinél mi célra valók a jelvényes eszközök. A legnagyobb unoka, a kerek kürtel, egy nagy P betűt képezett. A középső, a kaszára támaszkodva, egy A-t. A legkisebb, egy gondola végén állva, L betűt. Együtt, hárman, a nagyapa nevét. A gróf nagyon meg volt elégedve a hercegnő gyöngéd ötletével. A hercegnő még most is olyan szeretetteljes Pál grófhoz, mint volt 52 év előtt. És az nagyon szép. Ez lett volna zár jelenete a családi ünnepének, de előlépett Monsieur Henri a hegedűvel és nyirettyűvel.
Kérem az úhi társaságot, hogy még néhány percet áldozzanak fel annak a meglepetésnek, amellyel én fogok kedveskedni.
Erről nem tudok semmit.
Monsieur Henri az állához szorította a hegedűt, neki akasztotta a nyirettyűt, s egy előjátékkal jelzi a magyar magántánc dallamát. A kíváncsian szétbámuló társaság valahonnan a háttérből Kálmánt látta előlépni. Testre öntött, nyalka nemzeti ruhát viselt, s büszkén lejteni kezdi azt az úrnak való táncot. Mint a zeneművészről mondják, hogy érzi, amit játszik, ő is érzi, amit táncolt. Az öreg gróf arcán egyszerre két szokatlan tűzű piros folt kezdett kigyulladni. Azután felállt, spengőtlen sarkantyúit maga sem vette észre, hogy kezdi veregetni sarkaival.
Éppen ezt táncoltam én. Ezelőtt 52 esztendővel felséges királynénk Mária Terézia előtt az udvari bálban.
Ön látta azt, hercegnő, ugyebár?
Veszedelmes egy tánc az.
Mikor azt a táncot eljártam, ő fensége odajött hozzám, és kivonta zsebéből ezt a gyöngyökkel rakott órát. Viselje ön ennek a táncnak emlékeül. Hát most én mondom önnek, viselje ön ezt ennek a táncnak az emlékeül.
Nos, uham, hát mivel megy ön magas, ha? A fejével-e, vagy a lábával?
Bajtárs, neked csak az óráját adta oda az öreg úr, de ha engem meglátott volna táncolni, nekem ide adta volna magát a tornyot.
Katinka egész nap várta, hogy Kálmán meglátogatja. S hogy az nem kereste, levelet írt neki, s elküldte Inasától Kálmán lakására.
A teljes úr ma délután elköltözött Korca úrtól gróf Decséri jégpalotájába, s azokkal holnap reggel utazni fog falusi jószágukra.
Bezárkózott a szobájába, s amint a hajnalsugár derengett a redőnyökön át, odaült az ablakához, s a szomszédház udvarát leste. Látta, amint a cselédek előhúzzák a kocsi színből a hintót. Ekkor aztán elővette távcsövét. A kastélyból lejönnek az utazandók. Egy nehéz termetű asszonyság, egy lepkejárású fiatal jányka, egy sánta ember, meg egy karcsú ifjú. Erre ráismert minden mozdulatáról. Katinka sírt keservesen. Nagyon fájt benne valami. Tán a szív? Nem. Csak a hiúság. Az, hogy őtet most kinevetik.
Senki számára nem vagyok itthon. Beteg vagyok.
Pedig azért sem volt beteg, hanem levelet írt. S háromszoros sűrű fátyolt vetve a kalapjára, felvitte a levelet a postára, és maga adta fel. A negyedik napon aztán csodamódra meggyógyult, s megengedi, hogy látogatóit bebocsássák.
Oh, asszonyom, az égre! Ne ijesztegesse ön a világot betegsége hírével. Gyógyítassa magát.
Köszönöm, már meggyógyultam. Írtam a férjemnek, hogy jöjjön fel Pestre. Ki akarok vele békülni?
Mi célból?
Hát mi egyéb célból, mint hogy ezután együtt éljünk, mint tisztességes házastársakhoz illik.
Hát, ez menje itt, réfa! Katinka nagysámat a gödény laki birkateleltetőben képzelni, ez minden fantáziát fölülmúl.
Mind a ketten hibáztunk, s mind a ketten megbocsájtunk egymásnak. Ma kaptam meg a válaszát. Örömmel fogadja meg hívásomat. Holnap után itt lesz.
És hol fog lakni?
Azt nem mondom meg önnek.
A fehér hajóba bérelt szállást Katinka az ő kedves férjének, mit az el is fogadott az asszony kedveért. Így végighajtatott az egész városon a lókészségével. Végig a Hatvani meg az Úri utcán, be egyenesen a fehér hajó tátott torkába, ahol olyan szerencsésen viszi neki az ügyes kocsis a hátulsó tengelyével a szegletkőnek, hogy Csollán Berti nem is ugrik, de repül ki a hintóból, s úgy mázoltatik a falhoz, hogy lemegy a képéről valami. Talán a bőr? Nem biza, csak egy kis piszok. Szobájába megy, ahol nyomban megjelenik a pincér, kinek a fél szeme be van kötve. A vasárnapi bálban megütötték.
Tetszik-e valamit parancsolni?
Micsoda megnézni való van itt most Pesten?
Schiller a színházban?
Nem kell nekem. A Schiller csak úgy veszem be, ha bor.
A Kerepesi úton a Stokker udvarban van ma is nagy hetsz, amit az uraságok nagyon látogatnak.
Miféle hetsz, te félszemű kupidó?
Hát, kutyák meg bikák verekesznek egymással.
De már oda elmegyek. Aztán elnevesszem valami a szobából, mert akkor azt a másik szemedet is kiütöm.
Az ajtó küszöbén találkozott felesége házi kisasszonyával, kinek csak fél szeme volt, a másikat himlőben vesztette el.
Kérem, nagyságos úr, négy szem között akarnék önnel beszélni.
Te Kellner, gyere csak vissza! Hozd ide azt a fél szemedet, mert ez a kisasszony négy szem közt akar velem beszélni. Aztán kettőnknek nincs több háromnál.
Goromba!
Csollán Berti tehát nem ment Katinkához megérkezése estéjén, hanem ment a hetszbe.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Dorotea Kövesi Csenge, hercegnő Gubás Gabi, Katinka Szabó Erika, Bálvándi Kelemen József, Decséri gróf Szervét Tibor, Monsieur Henri Görög László, Csollán Berti Tamási Zoltán, főispán Bedefazekas Szabolcs, közreműködött Gali Petra, Jaskó Bálint, Mózes András, Nagy Viktor.